Thank you for that powerful and inspiring anthem.
Köszönjük ezt az erőteljes és inspiráló éneket.
At the conclusion of Elder Ballard's remarks,
Ballard Elder beszédét követően a kórus elénekli a Szabadítunk szeretetet című dalt. Lynn Hopkins vezénylete mellett a zenei kíséretet Austin Wheelwright szolgáltatja, és hegedűn kísér Mackenzie Smith. Ezt követően az áraimát Rachel Huntsman fogja mondani. Most pedig bemutatom az est beszélőjét. M. Russell Ballard Elder 1928. október 8-án született a Utah állambeli Salt Lake City-ben, Melvin R. és Geraldine Smith Ballard gyermekeként. A Utah Egyetemen tanult, ahol megismerte Barbara Bond, akivel 1951. augusztus 28-án házasodott össze a Salt Lake templomban. Fiatalemberként Angliában szolgált missziót, ahol tanácsos volt a misszielnökségben. Kétszer kapott püspöki elhívást. 1974-ben elhívták, hogy szolgáljon a kanadai Toronto misszió elnökeként. Itt találkoztam először Ballard Elderrel. Ő volt a misszióelnököm. Sokan megkérdezték tőlem, milyen volt misszióelnökként. Azt szoktam mondani, hogy úgy érzek iránta, ahogyan ők is éreznek a saját misszióelnökük iránt. Csodálatos volt. Mindig óriási szeretet és lelkesedést érzett a misszionőrsi munka iránt. Misszionöksége alatt 1976. áprilisában elhívták a 70-ek első kórumába. Később a 70-ek elnökségének tagjaként szolgált, majd 1985. októberében támogatták a 12 apostol kórumának tagjaként. Általános felhatalmazotti elhívása előtt Ballard Elder gépjármű, ingatlan és befektetési üzletekkel foglalkozott. Több egyházi és civil bizottságban és testületben szolgált, illetve számos könyv szerzője. Ballard Elder és nőtestvér, két fiú és öt lánygyermek szülei. 43 unokájuk és 37 dédunokájuk van. Ballard Elder.
Well, I'd like to thank the choir. I have a grandson in the choir.
Szeretném köszönetemet kifejezni a kórusnak. Az egyik unokám is tagja ennek a kórusnak. Köszönöm, Tam, hogy elhoztad a kórust erre a csodálatos eseményre. Nagyon hálás vagyok ezért. Ezek az unokák tényleg csodálatosak. Mindenféle dolgot meg tudnak csinálni. Csodálatos látványt nyújtotok. Ti vagytok a legjobb fiatal férfiak és fiatal nők az egész világon. Rendelkeztek Jézus Krisztus visszaállított evangéliumával, amely vezeti hittetek lépései napjaink egyre gonoszabbá váló világában. Nagyon jó érzés nekem és Ballard nőtestvérnek, hogy ma este veletek lehetünk. Veletek, akik itt a Marriott központban vagytok jelen, és azokkal is, akik világszerte más épületekben gyűltek össze. Köszöntöm azokat is, akik a modern technika segítségével követik az eseményeket. Gyanítom, hogy sokan podcast vagy egyéb elektronikus csoda útján hallgatnak bennünket. De függetlenül attól, hogy hol vagytok ma este, nagyon hálás vagyok, hogy szólhatok hozzátok, és imádkozom az Úrhoz, hogy legyen velünk, hogy a mondani való mindannyiótok számára segítség legyen. Köszönetemet fejezem ki a Utah State Egyetem vallási hitoktatási kórusának a gyönyörű zeneért, valamint különleges elismerésemet Tom Mullemnek, aki jelenleg szövegelnök, és aki az egyik asszisztensem volt, amikor misszióelnökként szolgáltam. Torontóba szolgált velünk, és nagyon büszke vagyok rá. Ma este szeretném az általános konferenciai beszédemet folytatni. Azok, akik hallgatták, és remélem vannak ilyenek köztetek, talán emlékeznek, hogy tanácsokat kaptatok az egyház általános felhatalmazottjaitól és általános tisztségviselőitől. Talán emlékeztek, hogy a beszédemben a horgászok műcsaliához hasonlítottam azokat a hamis csapdákat, amelyeket Sátán arra használ, hogy kifogjon és berántson minket az ő nyomorúságos, szörnyű világába. Néhány nappal a konferencia után levelet kaptam egy nagyszerű fiatalembertől. Jayton Snydernek hívják. 11 éves. Ő hallgatott engem, és küldött nekem egy rajzot, melyet a kivetítőn is láthattok. A következő üzenetet írta hozzá. Az, ahogy a horgász kifogja a halat a műcsalival, azt jelképezi, ahogyan Sátán megkötöz minket a függőségekkel, vagyis a hamis csalival. Amikor a horgász ledobja a halat a homokos partra, és a hal megpróbál visszacsapkodni a vízbe, ez a csapkodás szerintem azt jelképezi, hogy mi hogyan igyekszünk az evangélium vizének biztonságába visszajutni. De szükségünk van mennyei atyánk és Jézus Krisztus segítségére ahhoz, hogy el tudjunk távolodni azoktól a függőségektől, idézet bezárva. Köszönöm, Chaitanya, hogy röviden összefoglaltad a konferenciai beszédemet. Idézek a beszédből. A horgászhoz hasonlóan, aki tudja, hogy a pisztrángot hajtja az éhség, Lucifer is ismeri az éhségünket, vagyis a gyengeségeinket és a kísértéseinket, és olyan hamis csalikkal kísért minket, amelyekre, ha ráharapunk, kiránthat az élet patakjából, és saját kegyetlen hatása alá vonhat minket. A horgásztól eltérően, aki kifogja a halat, majd sértetlenül visszadobja a vízbe, Lucifer önként nem enged el. Célja az, hogy áldozatait olyan nyomorultá tegye, amilyen ő maga. Imádkozom, hogy az Úr megáldjon, miközben egy nagyon fontos tantételt tanítok meg nektek. Ez pedig a következő. Egyszerűsítsétek le Jézus Krisztus evangéliumát. Pál apostolnak hasonló aggodalmai voltak az ő idejében, amikor ezt mondta. Félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akint a ti gondolataitok is megrontanak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől. Nefi próféta a Mormon könyvében a következő egyszerű kifejezésekkel magyarázza a Krisztus tanát és evangéliumát. Második Nefi 31. fejezetéből idézek. Csupán néhány mondatot emelek ki belőle. Később elolvashatjátok az egészet. Többek között ezeket mondta Nefi. Mert lelkem gyönyörködik a világos beszédben. Követhetjük-e Jézust, ha nem akarjuk az Atya parancsolatait betartani? És az Atya azt mondta, tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjetek meg szeretett fiam nevében. Aki az én nevemben megkeresztelkedik, annak fogja megadni az Atya a szent lelket. És hallottam egy hangot az Atyától, mondván, igen, az én szeretettem szavai igazak és hűek. Aki mindvégig kitart, az meg lesz szabadítva. Mert csak Krisztus szava által jutottatok ilyen messzire, rendíthetetlen hittel benne. Szeretett testvéreim, semmi más út vagy név nem adatott az ég alatt, amely által az embert meg lehetne szabadítani Isten királyságában. És most íme, ez Krisztus tana. Joseph Smith proféta negyedik hittételben meghatározta az evangélium első tantételeit és szertartásait. Első, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit. Második, bűnbánat. Harmadik, alámerítéssel történő keresztelés a bűnök bocsánatára. Negyedik, kézrátétel a Szentlélek ajándékáért. Ma este Krisztus tanára és evangéliumára szeretnék összpontosítani. Nos, kedves fiatalok, rengeteg olyan dolog van a mai világban, amely gyökeres ellentéte az evangélium tantételeinek. Ismernetek kell Krisztus tanát, és egész életeteken át meg kell védenetek, és követnetek kell azt. Néhány évvel ezelőtt az egyik misszionáriusom meglátogatott. Ezt mondta: elnök úr, kezdem elveszíteni a bizonyságomat. Van néhány kérdésem, amit senki nem tud megválaszolni. A püspököm és a szövegelnököm azt mondták, hogy ne foglalkozzak velük, és hogy ők sem tudják rájuk a választ. Megkértem, hogy mondja el nekem a kérdéseit, és azt javasoltam, hogy jöjjön vissza 10 nap múlva, és én mindegyiket megválaszolom. Mielőtt kilépett az irodámból, úgy éreztem, hogy fel kell tennem neki a következő kérdést. Elder, mikor olvastál utoljára a Szentírásokból? Elismerte, hogy régen. Így feleltem: adtál nekem egy kis feladatot, így hát úgy igazságos, ha én is adok neked egyet. Legalább 1 órát olvas minden nap a Szentírásokból, amíg vissza nem jössz a válaszokért. Ő pedig beleegyezett. Amikor visszajött, készen álltam, de ő ezt mondta nekem: elnök úr, nincs szükségem a válaszokra. Tudom, hogy a Mormon könyve igaz. Tudom, hogy Joseph Smith proféta volt. Most már minden rendben. Én pedig így válaszoltam: csak azért is meg fogod hallgatni a válaszokat a kérdéseidre, mert nagyon sokat dolgoztam rajtuk. Ezen rengeteg mormon ellenes kérdéssel volt akkor dolgunk. A beszélgetésünk után feltettem neki a kérdést: Elder, mit tanultál mindenből? Nagyon fontos és kifejező választ adott. Azt tanultam, elnök úr, hogy ugyanannyi időt szánjak az Úrra. Most pedig nézzük át együtt Krisztus evangéliumát és alapvető tanait. Az első tanbéli tantétel az Úr Jézus Krisztusba vetett hit. A Krisztusba vetett hit magába foglalja a szilárd meggyőződést, hogy ő az Isten egyszülött fia, valamint a világ szabadítója és megváltója. Tanunk azt tanítja, hogy csupán mennyei atyánk fia kegyelmére és irgalmára támaszkodva térhetünk vissza ő hozzá, hogy vele éljünk. Amikor van hitünk Krisztusban, elfogadjuk és alkalmazzuk az engesztelést és a tanításait. Bízunk ő benne és abban, amit mond. Tudjuk, hogy hatalmában áll megtartani az ígéreteit. A mennyei atya megáldja azokat, akik hittel engedelmeskednek az ő fiának. Hiszünk Krisztusban, és hisszük, hogy azt szeretné, hogy betartsuk a parancsolatait. Az iránta való engedelmesség által akarjuk kimutatni a hitünket. Jézus Krisztusba vetett hitünk által meggyógyíthat bennünket, testileg és lelkileg egyaránt. Nos, kedves fiatal barátaim, ma este összpontosítsatok egy percre a saját személyes hitetekre az Úr Jézus Krisztusban. Gondolkozzatok el magatokon, miközben felteszek nektek néhány kérdést. Örültök-e annak, amilyen irányba az életetek és az Úr Jézus Krisztusba vetett hitetek halad? Teljes szívetekkel, lelketekkel, erőtökkel és elmétekkel szeretitek-e Istent, úgy, ahogyan az Úr tanította a törvénytudónak Lukács 10. fejezetében? Megteszitek-e a következő egyszerű dolgokat a mindennapi életetekben? Imádkoztok-e minden reggel és minden este? Olvastok-e minden nap a Szentírásokból? Illő nyelvezetet használtok-e a beszédetekben? Becsületesek vagytok-e? Betartjátok-e a bölcsesség szavát? Kedvesek és figyelmesek vagytok-e azokkal szemben, akik körülöttetek szükséget szenvednek? Követitek-e a fivérek tanácsát a legutóbbi konferenciáról, miszerint teljes egészében kerüljétek el a pornográfia minden formáját? Ha igaz hitünk van Krisztusban, a pornográfiának nincs helye az életünkben. Minden erőmmel ezt mondom nektek. Ha ez a probléma jelen van az életetekben, hagyjátok el. Érdemesen éltek-e arra, hogy templomi ajánlásotok legyen? Tevékenyen részt vesztek-e a vasárnapi gyűléseken, különösen az úrvacsora gyűlésen? Érdemesen vesztek-e az úrvacsorából, és megújítjátok-e a szövetségeiteket az Úrral? Ti visszatért misszionárisok, akik most hallotok engem, megtartjátok-e az Úr Jézus Krisztus szolgájára jellemző méltóságot az öltözködésetekben és a személyes viselkedésetekben? Felkészültök-e és hatékonyan törekedtek-e arra, hogy megtaláljátok az örökkévaló társatokat? Nos, egész este beszélhetnék erről a kérdéstől, de biztos vagyok benne, hogy mostanra már megértettétek, hogy nem támogatjuk az együttlógást. Ha még nem sikerült eddig ezt megérteni, akkor ma este értsétek meg. A ti szóhasználatotokkal élve, nyugi. A helyén való randevúzást javasoljuk. Tudjátok, egyszerűen egy fiú elhív egy lányt randevúzni, és jól érzik magukat együtt. Valóban olyan társat kerestek-e, aki szereti az Urat, és tiszteli az ő szent nevét? És nektek, akik házasok vagytok, rendszeresen tartotok-e randi estet, miközben tovább építitek és erősítitek a kapcsolatotokat? Természetesen, még jó pár dolog lenne, amit hozzá tudnék tenni ehhez a listához. Amennyiben azonban komolyan arra törekedtek, hogy minden tőletek telhető módon Krisztust kövessétek, akkor ezekre és a többi kérdésre is határozott igennel tudtok válaszolni. Miközben ma este elgondolkodtatok az Úr Jézus Krisztusba vetett személyes hiteteken, van jelenleg bármi az életetekben, amiről tudjátok, hogy nem olyan, amilyennek szeretnétek, hogy legyen? Ha van bármi olyan dolog a szívetekben, amiről tudjátok, hogy nem összeegyeztethető azzal, akinek valódi hite van az Úr Jézus Krisztusban, akkor hadd mondjam el nektek, hogy változtathattok rajta. Az evangélium második tantétele a bűnbánat. A Krisztusba vetett hitünk és iránta érzett szeretetünk bűnbánathoz vezet minket, vagyis azon gondolataink, meggyőződésünk és viselkedésünk megváltoztatásához, melyek nincsenek összhangban az Úr akaratával. Amikor bűnbánatot tartunk, Isten szerinti szomorúságot érzünk, nem csinálunk többé olyan dolgokat, melyek rosszak, és nagyobb energiát fektetünk azon dolgok megtételébe, amelyek helyesek. Az őszinte bűnbánat több dolgot is eredményez. Isten megbocsátás és békességét érezzük az életünkben. Elmúlik a bűntudatunk és a keserűségünk. Fivérek és nőtestvérek, legyetek nagyon hálásak azért, hogy Jézus Krisztus evangéliuma az őszinte bűnbánat által menekülést biztosít az általunk elkövetett hibáktól. Ha nem fejlesztjük ki magunkban a bűnbánat képességét, akkor az apró szokások gyakran függőségé alakulhatnak. A függőség csapdáját mindannyian könnyen elkerülhetjük egyszerűen azáltal, hogy nem veszünk magunkhoz függőséget okozó szereket, illetve nem veszünk részt függőséget okozó szokásokban. Félreértés ne essék, kedves fiatal barátaim, mindannyian célpontjai vagyunk Sátánnak és a követőinek. Minden megtévesztő csalétkett taktikát bevet azért, hogy ti és én megbotoljunk és meginogjunk az Úr iránti elkötelezettségünkben és hithű odaadásunkban. Az evangélium harmadik tantbéli tantétele a keresztség. A legtöbben közületek, akik hallgattok engem, már részesültetek ebben a tantételben. Alámerítéssel történő keresztelés a bűnök bocsánatára. Milyen csodálatos dolog! Ez az első szövetség, melyet az Úr Jézus Krisztussal és mennyei atyánkkal kötünk. A keresztelés egy szertartás, egy szent ceremónia vagy rítus, amely tanúsítja, hogy szövetségre léptünk Istennel, és Isten mindig elvárta a gyermekeitől, hogy szövetséget kössenek. A szövetség az Isten és ember közötti kötelező érvényű és szabályszerű megegyezés. Isten áldásokat ígér nekünk, mi pedig engedelmességet ígérünk neki. A szövetségek betartása áldásokat hoz ebben az életben, és felmagasztosulást a következő életben. Ne feledjétek, Krisztus példát mutatott nekünk azáltal, hogy ő maga is megkeresztelkedett. Részünk lehet abban a kiváltságban is, hogy minden héten vehetünk az úrvacsorából, amely segít érdemesnek maradunk arra, hogy a lélek mindig velünk legyen. Ez egy hetenkénti emlékeztető a szövetségeinkre, és segít nekünk építeni az Úr Jézus Krisztusba vetett hitünket és bizalmunkat. A negyedik tantételbeli tantétel a Szentlélek ajándéka. Jézus azt tanította, hogy víz és a lélek által is meg kell keresztelkednünk. A víz általi keresztelést a lélek általi keresztelésnek kell követnie, másképpen nem lesz teljes. Csak a keresztelés és a Szentlélek ajándékának elnyerésekor kaphatjuk meg bűneink bocsánatát, és lehetünk lélekben teljesen újjászületve. A Szentlélek tanúságot tesz Krisztusról, és segít felismernünk az igazságot. Lelki erőt ad, és segít a helyes dolgokat megtennünk. Békét és vigaszt nyújt a megpróbáltatás és a bánat idején. Figyelmeztet minket a lelki vagy fizikai veszélyre. A Szentlélek hatalma által érezhetjük Isten mindannyiunk iránti szeretetét és útmutatását. Ez az ajándék egy kis ízelítő, testvéreim, az örökké való örömből, ugyanakkor az örök élet ígérete is. És végül az ötödik tanbéli tantétel, ki kell tartanunk mindvégig. Ha egyszer ráléptünk a szűk és keskeny ösvényre, a Jézus Krisztusba vetett hitünk, a bűnbánat, valamint a keresztelés és a Szentlélek elnyerésének szertartása által, minden erőnket arra kell fordítanunk, hogy az ösvényen maradjunk. Évekkel ezelőtt a hithű cöveki pátriárkánk, aki akkor a 90-es éveibe járt, felállt a böjti és bizonyságtételi gyűlésen, és valami olyat mondott, amit soha, de soha nem fogok elfelejteni. Mindig emlékezni fogok rá. Azt mondta, minden este azért imádkozom, hogy Isten a halálom napjáig biztonságba tartson, és egészen addig megmaradjon az égő bizonyságom. Ezt mondtam neki a gyűlés után, kedves pátriárkánk, te vagy az utolsó ember, akinek emiatt aggódnia kell. Erre ő megragadta a zakómat, odarántott magához, körülbelül ilyen közel a szemembe nézett, és azt mondta, fiam, akkor már feleségem volt, és két gyermekem, fiam, senki sincs biztonságban az utolsó napig. Legyünk hát hithűek az utolsó napig. Így tehát a Krisztusba vetett hit tana, a bűnbánat, a szövetségek megkötése, megújítása és betartása, valamint a lélek általi irányítás egy életformává válik. Minden napi cselekedeteinket ezek a tanbéli tantételek formálják és irányítják. Nos, tudom, hogy néhány visszatért misszionáris közületek ezt mondja magában, Balad Erdre beszédének egyes részeit, a sugalmazott Prédikáljátok evangéliumomat című kézikönyvben található tantból idézi. Remélem ráismertek a szövegére, és jelentését beépítettétek az életetekbe. Ti fiatal férfiak és fiatal nők, akik nem szolgáltatok missziót, hadd javasoljam, hogy ti is szerezetek be egy példányt a Prédikáljátok evangéliumomat című könyvből. Tanulmányozzátok a harmadik fejezetet, mely leckének címe Jézus Krisztus evangéliuma. Nagyon világosan és sokkal részletesebben leírja mindazt, amit ma este mondtam nektek. A lépéseket, melyek szükségesek ahhoz, hogy elkerüljük Sátán hamis csapdáit, és azt, hogy letérítsen minket az örök élet felé vezető útról. Mi egyszerű Jézus Krisztus evangéliuma? Mi fontos számunkra, hogy az Isten által meghatározott egyetlen olyan ösvénye maradjunk, amely hazavezet minket az ő örök jelenlétébe. Az evangélium a boldogság terve. Egyszerű és gyönyörű. Lássuk, illusztrálni tudom-e, hogy az evangélium első tantételei miként alkotnak hidat, a halandóság előtti élet, ezt jelképezi a bal kezem, és az örök élet között, ezt jelképezi a jobb kezem. Nos, a kettők közötti híd az evangélium, Jézus Krisztus tana és evangéliuma. Azért jöttünk a halandóság előtti világból ide, hogy megismerjük az evangélium tantételeit, és azok szerint igyekezzünk élni. Itt találtuk magunkat a Földön, és most próbálunk visszajutni, remélhetőleg Isten jelenlétébe. Ehhez megértés és engedelmesség szükséges. Miközben az evangélium szerinti életre törekszünk, az a célunk, hogy elnyerjük Atyánk összes áldását, melyet az ő hithű és érdemes gyermekei számára tartogat. Jézus maga mondta, most ez a parancsolat. Tartsatok bűnbánatot, mint ti földnek szélei, és jöjjetek hozzám, és keresztelkedjetek meg az én nevemben, hogy a Szentlélek befogadása megszentelhessen benneteket, hogy szeplőtlenül állhassatok előttem az utolsó napom. Bizony, bizony mondom nektek, ez az én evangéliumom, és tudjátok, hogy milyen dolgokat kell megtennetek az én egyházamban. Idézet bezárva. Most még egyszer arra kérlek benneteket, hogy gondolkozzatok el a saját életeteken. Hogy haladtok? Van bármi az életetekben, aminek hatására eltávolodtok az evangélium tanaitól, tanításaitól, és Sátán befolyása alá kerültök? Elegendő időt szántok az Úrra. A világ, amelyben éltek, tele van olyan technikával, technológiával, melyek segítségével könnyen hozzáférhettek elektronikus információkhoz, szórakozáshoz, közösségi hálózatokhoz a számítógépeteken, az iPad-en, vagy az iPhone-otokon keresztül. Nem volt még egy olyan nemzedék, amelynek ekkora technikai felszereltség állt volna rendelkezésre, mint nektek. A Facebookon és más hálózatokon keresztül tarthatjátok a kapcsolatot a barátaitokkal szerte a világon. Bár ezek csodálatos eszközök, figyelmeztetlek benneteket, hogy ne engedjétek, hogy a technika vívmányai oly mértékben lefoglalják az időtöket, hogy függőségé váljon az állandó használatuk. Valahogyan korlátoznotok kell a használatukat, hogy ne lopják el tőletek azt, ami fontos, értékes és örökkévaló. Elég, ha belenézünk az esti hírekbe, vagy belolvasunk az újságba ahhoz, hogy rájöjjünk, a világ hatalmas bajban van. Több helyen előfordulnak földrengések, hurrikánok és tornádok. Háborúkról és háborús hírekről hallunk. Éhezés, szenvedés és népirtás folyik világszerte, nem beszélve a gyilkosságokról és más erőszakos cselekedetekről. Néhányan azt gondolhatjátok, hogy a mai világ nem sok minden tartogat a jövőre nézve, amiért érdemes lenne küzdenetek. Emlékszem, amikor 1941. december 7-én, vasárnap, 13 évesen hazaértem a papsági gyűlésről, a szüleim azzal fogadtak, hogy Japán lebombázta Pearl Harbort. Ez belehajszolta az Egyesült Államokat egy világháborúba, amely akkor már 2 éve dúlt Európában. Akkor úgy tűnt számunkra vége az életnek, amit addig ismertünk. Tele voltunk bizonytalansággal, miközben számos fiatal férfit behívtak a hadseregbe. Mégis, ahogyan akkor, most is, mindezen küzdelmek, harcok és gonosz hatások közepette, még mindig nagyon sok jó dolog van a világban. Amikor születtem, réges-régen, amikor még mindannyian a lélekvilágban voltatok, mindössze körülbelül 20 olyan ország volt a világon, akik elmondhatták magukról, hogy demokráciában élnek, és népük élvezheti a töredék részét annak a szabadságnak, melyet mi természetesnek veszünk. Mára ez a szám 90-re nőtt. A világ népességének nagyobb része élhet szabadságban, és a saját hitelvei szerint. A mai világban visszaszorulóban van a szegénység, az egészségmegőrzés terén pedig óriási lépéseket tettek többek között a higiénia és az ivóvíz minőségének javításával a fejlődő országokban. Rendkívül változások vannak. Az oktatás terén is egyre szélesebb körben van lehetőség a fejlődésre. Nagyon sok okotok van arra, hogy ma este telve legyetek reménnyel és optimizmussal. Ne hagyjátok, hogy sátán befolyása elvegye a hiteteket abban a nagyszerű jövőben, ami vár rátok. Mindannyian felkészülünk arra, hogy élvezzük az életet a mindennapi döntéseink által. Ha hűek vagytok Krisztus tanához és evangéliumához, és kitartotok mellette, sok csodálatos lehetőség vár még rátok az életben. Az egyházban, az egyházközségi, a cöveki és az általános szinten lévő vezetőitek sugalmazva érzik majd magukat, hogy elhívjanak benneteket bizonyos elhívásokra, melyekre felkészültetek, és amelyekre jelenleg készültök fel azon bölcs döntéseitek által, hogy betartjátok Isten parancsolatait. 30 év múlva az egyház vezetése többnyire azon fog múlni, hogy ti mennyire lesztek felkészülve az egyházban kapott elhívásaitok betöltésére. Arra gondoltam, gondoljatok csak bele, hogy az egyháznak 1830-tól 1928-ig, amikor én születtem, 98 évébe telt, hogy megszervezze az első 100 cöveket. A következő 100 cöveket 24 év alatt szervezték meg. Ezután nagyon érdekes kép tárul elénk. Az 1960-as évek végén mindössze 8 évvel később megszervezték a 300. cöveket a kanadai Torontóban, amikor éppen Thomas S. Monson elnök volt a misszióelnök ott. Két héttel ezelőtt Ballard nőtestvér és én részt vettünk egy cövekkonferencián Torontóban, melynek során a cövek fennállásának 50. évfordulóját ünnepelték. 1964-ben, csupán 4 évvel a 300. cövek megalakulása után megszervezték a 400. cöveket. További 200 cöveket szerveztek meg a következő 9 évben, és 1978 márciusában megalakult a 900. cövek is. Hamarosan, fiatal barátaim, a 3000. cöveket is megszervezik. Hogyan vonatkozik ez rátok, fiatal férfiak és fiatal nők, akik itt jelen vagytok ma este? Tegyük fel, hogy az egyház 100 cöveket hoz létre évente. Ez azt jelenteni, hogy 2040-re, mindössze 30 év múlva a cövekek száma eléri a közel 6000-et. Ti akkor a 40-es éveitek végén, vagy az 50-es éveitek elején jártok majd. Na most tegyétek fel a kérdést magatoknak. Hol van ez a 6000 cövekelnök? Hol vannak az első tanácsosok, a második tanácsosok, a végrehajtó titkárok és az írnokok? Hol van a 6000 × 12, azaz 72000 fő tanácstag? És tegyük fel, hogy minden cövekben átlagosan 10 egység van. Ennyi van átlagosan a mai cövekekben. Hol van a 60000 püspök, első tanácsos, második tanácsos, végrehajtó titkár, írnok, elderek korumának elnökei és tanácsosai, főpapok csoportjának vezetői és segédjeik, a segítőegylet, fiatal nők és elemi elnökei és tanácsosaik, és így tovább. Hol vannak ők? Most éppen hozzájuk beszélek. Ti vagytok azok. Készen álltok majd, hogy elfogadjátok az Úr által nyújtott elhívásokat? Mennyei Atyánk örökkévaló tervet készített mindegyikőtök számára. A születéseteknél fogva megillető jogok, a kiváltság, hogy az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyházának tagjai lehettek, csodával határos egy közel 6 milliárdos népességet számláló világban. Tettetek és vállaltatok néhány nagyon fontos ígéretet és kötelezettséget mennyei atyánknak, amikor vele értetek a halandóság előtti világban. Eltűnődhettek, vajon hogyan választják ki a segédszervezeti vezetőket, a püspököket, a szövegelnököket és az általános felhatalmazottakat, azok, akiknek felelőssége emelhívások kiosztása. Honnan tudja a szövegelnök, hogy ki legyen a püspök? Honnan tudja az általános felhatalmazott, hogy ki legyen a szövegelnök? Ma, éppen ma, kezemet egy új szövegelnök fejére helyeztem. A hétvégén újra szerveztünk egy szöveget. Micsoda kiváltság ez! Milyen hatalmas felelősség! Honnan tudja az egyház elnöke, hogy kik legyenek az egyház általános felhatalmazottjai? Kinyilatkoztatás által tudják meg azok nevét, akik kötelességtudónak és hithűnek bizonyultak, és akik Krisztus evangéliumának alapvető tanai szerint élnek. Nem múljon el úgy egyetlen nap sem, hogy ne törekednétek arra, hogy felkészüljetek a szolgálatra. Ne feledjétek, a halandóság az ideje mindannyiunk számára annak, hogy felkészüljünk az Istennel való találkozásra. Amulek mindenről így tanított. Mert íme, az embernek ez az élet a felkészülés ideje az Istennel való találkozásra. Igen, íme, ez az élet a napi annak, hogy az emberek elvégezzék a munkáikat. És most, amint már előbb mondtam nektek, mivel olyan sok tanúbizonyságot kaptatok, könyörgöm, ne halogassátok tehát végsőkig bűnbánatotok napját. Mert ezen életnap után, mely az örökkévalóságra való felkészülésre adatott nekünk, íme, ha nem használjuk jobban ki az időnket, míg ebben az életben vagyunk, akkor eljön majd a sötétség éjszakája, melyben már nem végezhető munka. Idézet bezárva. Tehát az Úr életetek minden napján segíteni fog benneteket, ha bíztok ő benne, és betartjátok a parancsolatait. Az Úr tudja a felelős vezetővel, tudatja, hogy készen álltok a szolgálatra, mert az evangélium ösvényén maradtatok, és eleget tettetek azon kötelezettségeteknek, melyeket még azelőtt fogadtatok, mielőtt megszülettetek volna, valamint a kötelezettségeknek, melyeket Jézus Krisztus evangéliumának tanán keresztül fogadtatok meg, és melyek életetek minden napján irányítani fognak benneteket. Hadd javasoljam, hogy már most kezdjetek hozzá azáltal, hogy elfogadjátok az elhívásokat. Ezek felkészítenek majd titeket a jövőbeli elhívásotokra az egyházi szolgálatotok során. Tegyetek meg minden szükséges dolgot, kedves fiatalok, azért, hogy valós kapcsolatot alakítsatok ki mennyei atyátokkal. Ti az ő lelki fiai és leányai vagytok. Isteni szüleitek teljes szívükkel szeretnek benneteket, csak úgy, mint az Úr Jézus Krisztus. Azt szeretnék, hogy a boldogság nagyszerű tervét kövessétek, amely biztonságban hazavezet benneteket az ő jelenlétükbe. Most, hogy a gyűlés végéhez közeledünk, azért imádkozom, hogy mindig törekedjetek az evangélium tanbéli tantételeihez és szertartásaihoz ragaszkodni. Testvérek, mindig szánjatok elegendő időt az Úrra, hogy a bizonyságotok ne sodorjon el a világ hamis tanításai felé. Figyeljetek a fivérekre. Minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy megtanítsuk nektek az igazságot, és arra buzdítsunk titeket, hogy azon dolgokhoz ragaszkodjatok, melyek biztonságot és szabadságot nyújtanak nektek. Minden nap tegyetek jó dolgokat a jó cél érdekében, és akkor minden rendben lesz. Minden lehetséges módon készüljetek fel arra, amikor az Úrnak szüksége lesz a szolgálatotokra az egyházában. És amikor kiléptek a világba, tovább folytatódik a próbatétel. Ez az élet egyik célja. Azért küldtek minket ide, hogy megmutassuk, valójában mennyire vagyunk elkötelezettek és elhivatottak. Számomra nagyszerű dolog hinni abban, kikké válhatunk. Igen, felkelhetünk és nagyokká válhatunk, ha követjük az Úr Jézus Krisztus példáját. Nagyon szeretem a következő verset, amely mindannyiunkra illik. Címe a Tölgyfa, és írta ifjabb Johnny J. Ryder. Éjjel-nappal fújta a szél, tépte a tölgy levelét, ágait letörte, kérgét lehúzta, még a tölgyfát meg nem kopasztotta. Bár a többi fa sorra kidőlt, szilárdan tartotta magát a tölgy. A szél feladta, és ezt mondta, hogy állhatsz még mindig, tölgyfa? A tölgy így szólt, ágaimat eltörheted, rázhatod koronámat, levelém elfújhatod, megtépázhatsz, te is tudod. Ám gyökereim földbe nyúlnak, minden nap nagyobb erőre kapnak. Hozzájuk érni nem tudsz, hiszen ez az én legmélyebb részem. Hogy erőm mit képes elviselni, eddig el sem tudtam képzelni. Ám hála neked, most megtudtam. Erősebb vagyok, mint gondoltam. Szeretett fiatal fivéreim és nőtestvéreim, legyetek olyanok, mint az erős tölgyfa. Jöjjetek rá, milyen erősek vagytok. Mélyesszétek az evangélium talajába, az Istenbe, és Krisztusba vetett hiteteket és bizalmatokat. Mindig figyeljetek a műcsalikra, melyeket a hamis horgász, Lucifer dob felétek. Legyen elég bölcsességünk és lelki megérzésünk ahhoz, hogy meg tudjuk különböztetni, és el tudjuk utasítani a veszélyes ajánlatokat. Éljetek Krisztus tana szerint. Az Úr Jézus Krisztusba vetett hit egyszerű és alapvető tantételei, a bűnbánat, a keresztelési szövetségek tisztelete szerint. Éljetek érdemesen a Szentlélek társaságára, és tartsatok ki mindvégig. Tegyétek ezt minden nap, és az Úr lelke veletek lesz, hogy biztonságban megtartson benneteket az örök élet felé vezető úton. Tanúságomat és bizonyságomat teszem nektek. Szeretném, ha tudnátok, hogy szeretünk benneteket. A ti vállalatotokon nyugszik majd az egyház jövője. Nagyszerű rendeltetésetek van. Teljes szívemmel imádkozom, hogy még ma este megtegyétek, amit meg kell tennetek, ha változtatnatok kell valamin az életetekben. Tanúságomat és bizonyságomat teszem nektek arról, hogy Jézus a Krisztus. Ő valóban él. Ez az ő egyháza. Az ő megbízásában vagyunk. Mi az ő szövetséges népe vagyunk. Tudom ezt. Bizonyságomat teszem, és imádkozom azért, hogy az Úr megáldjon benneteket. Áldását kérem rátok az ő szent nevében, hogy békére, örömre és nyugodt bizonyságra lejjetek a szívetekben arról, hogy ti minden tőletek telhetőt megtesztek azért, hogy érdemesek legyetek az ő szent nevére. Ez az áldás kíséljen benneteket most és életetek minden napján. Ezért imádkozom alázattal, és ez az én bizonyságom és áldásom Jézus Krisztus nevében. Amen.